Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Mai vendégem dr. Halász Rita, jogász közgazdász, a Blockchain Magyarország Egyesület társalapítója és alelnöke, a Digital Tech EDI program tagja, amely a magyar kis- és középvállalati szektor digitális fejlődését hivatott elősegíteni. Szia Rita, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és sikerült összehoznunk ezt a beszélgetést.
Szia Kata, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, nem volt egyszerű. Szerintem egy elég sűrű negyedévet zár az emberek többsége. Én köszönöm a megtisztelő felkérésedet, és azt gondolom, hogy van miről beszélnünk az elmúlt időszakban, történtekről, és az, hogy mi vár ránk a jövőben.
Kezdjük is el. Ahogyan az a Blockchain Magyarország Egyesület honlapján is olvasható, az Egyesület azzal a céllal jött létre még 2017-ben, hogy egyrészt a magyar blokklánc közösséget építse, erősítse, másrészt pedig, hogy előmozdítsa a hazai szabályozást. Mennyire sikerült az elinduláskor meghatározott célok elérése, és itt kezdjük először a közösségi részével. Felépült egy magyarországi blokklánc közösség. Beszélhetünk-e már erről, hogy létezik?
Én azt gondolom, hogy már létezik blokklánc közösség, és létezett is. Most, hogy a blokklánc közösségnek a tagjai mennyire működtek együtt, én azt gondolom, hogy ez is kijelenthető. Sokkal fontosabb kérdés, hogy nagyjából ugye a mi elindulásunk az Egyesület alakulása is 2018-ra tehető, és hogy az elmúlt időszakban a közösséget összetartó ökoszisztéma kezdett kiépülni, és mára azt mondhatjuk, ami egy nagyon jelentős mérföldkő, hogy megvannak a blockchain ökoszisztéma alapjai, amire lehet építkezni. Uh-huh. Ennek egyik mérföldköve volt, hogy 2022 áprilisában, március-áprilisában létrejött a blockchain koalíció, amelynek ugye lettek munkacsoportjai, pénzügyi ellátási lánc, oktatás, nemzetközi és jogi munkacsoport. Az Egyesület a nemzetközi munkacsoport társvezetésében érintett. Ennek fő tevékenysége, hogy figyeljük a nemzetközi szabályozási irányokat, figyeljük a jó nemzetközi példákat, amit igyekszünk hazahozni, uh-huh. És figyeljük a nemzetközi gazdasági trendeket, és ezekkel az információkkal támogatni a blokklánc közösség, vagy a blockchain koalíció valamennyi munkacsoportját. Tehát ez volt az első mérföldkő, és azt gondolom, hogy most 2022, de már 23-ra is, ugye megjöttek a különböző Európai Uniós projektek, ahol, mint mondjuk a Digital Tech EDIC, ahol a Blockchain Magyarországi Egyesület 11 szervezet között konzorciumi tag, uh-huh. És a KKV szektet, az üzleti szektornak szektorban való működése, ágazati és üzleti működésben való blockchain technológia felhasználását vizsgálja. Emellett rendezvényeket tart, emellett képzéseket tart. És hogyha most megnézed, tehát a szabályozás, ugye közösségépítés voltak a célok kezdetben, és most ott tartunk, hogy van egy kvázi intézmény, ugye a blokklánc koalíció a közösség felett, megvannak az ökoszisztéma pillérei, a piaci szereplők, a kormányzat, a civil szervezetek, megvannak a kapcsolatok, a képzések, a rendezvények tartása, tehát az edukáció, a rendezvények tartása, és a legfontosabb a kapcsolat a piaci szereplőkkel. Tehát az ökoszisztéma alapjai megvannak, és rá kell fordulni a hatékony működtetésére.
Tehát meg kell tölteni gyakorlatilag tartalommal ezeket a kereteket, amelyeket felállítottatok.
És eredményekkel. Eredményekkel.
És nyilvánvalóan.
Fontos, hogy a lehetőség itt van, csak általában ott szokott az elakadás kezdődni, hogy a lehetőségeket kihasználjuk, és akkor eredmények szülessenek.
Így van, így van. Na de mielőtt tovább megyünk, egy dolgot hat hozzak fel, hogy ugye 2017-2018 körül, amikor megkezdte az Egyesület is a munkáját, ugye mindannyiunkat elragadott a blokklánc heve, hogy ez egy micsoda jó technológia. Ugyanakkor rengeteg hang jön, amely szerint a blokklánc egy borzasztó és teljesen felesleges adatbázis, és csak a hype emelte oda gyakorlatilag, ahol jelenleg is van. Neked mi a véleményed erről?
Hát igen, ezt a negatív hype-ot 2017-re, 7-től sem sikerült eloszlatni, ami nagyon nagy probléma. És amikor kérdezik, hogy a Mikának ugye milyen hatása lesz a szabályozásra, a kriptoeszköz piacairól szóló rendeletnek, nem ez lesz a kérdés, hanem az, hogy segít-e eloszlatni végre azt a 8-10 éve fennálló negatívumot egyébként egy nagyon jó technológia körül, amiben még most is vagyunk. Ez sajnos ez egy fájó pont, mert a technológia nem tud előre törni. Nem most, hogy ugye a mesterséges intelligenciával összekapcsolják, és a technológiának azok az innovatív tulajdonságai, amelyek nagyon értékesek, most azt gondolják a szakértők, hogy majd a mesterséges intelligencia mentén a blokklánc az meg fog erősödni. Én azt gondolom, hogy a jövő felé vezető út az nagyon kecsegtető, pont a mesterséges intelligencia miatt, ahol tényleg arra lesz szükség, hogy egy védett adatbázisban legyenek az adatok, hogy a mesterséges intelligencia védett adatforrásokból elemezzen és dolgozzon bármilyen területen. És talán a szabályozók, bár ez egy érdekes kérdés, a szabályozóknak a megjelenése is a pozitív irányba fogja tolni a technológiát. Most, hogy még nem beszéltünk a Digital Tech Edikről, de ott, ahogy a vállalkozásokkal kapcsolatba kerülünk és dolgozunk, ez a kérdés felmerül. Amikor mi ajánlatot teszünk egy üzleti modell blokklánc technológiával való megtámogatására, akkor felmerül a kérdés, hogy de hát erről azt hallottuk, hogy ez csak semmi, meg hogy spekuláns, és ugye megint a 8 éve fennálló kérdéshez lyukadunk ki, hogy a blokklánc nem a kriptovaluta. Ennek egyszer érdekes lenne a vizsgálata, hogy számos szervezet itt vagyunk, akik azt kommunikálják, hogy nem összemosható, és milyen előnyei vannak a technológiának, ennek ellenére a köztudatban még mindig itt tartunk. De azt gondolom, így kerekítve a kérdésre a választ, hogy pozitív irányban tartunk, de a negatív hangok megvannak. Talán majd a jó gyakorlati példák, hogy megjelennek majd az üzleti életben a jó gyakorlati példák, ezt meg fogják változtatni.
Ez nagyon érdekel, amit mondtál, a gyakorlati megvalósulása, és erre majd rá fogunk térni. De mielőtt ezt megtesszük, még ugorjunk vissza, ahogyan a felvezetőben mondtam, az Egyesület másik célja volt a hazai szabályozásnak az előmozdítása. Mi a helyzet most ezzel? Ugye tudjuk, hogy a Mikát elfogadták, de te személy szerint nem gondolod, hogy a magyar jogalkotó késve lépett, és nem használta ki azokat a lehetőségeket, amit mondjuk a szomszédos országok kihasználtak évekkel ezelőtt, most itt gondolok például Szlovákiára, ahol elérhető egyfajta, hát engedélynek nevezik, de a klasszikus értelmében nem egy engedély, de mégis ad valamelyes felhatalmazást cégeknek, hogy kriptókkal operáljanak, és ezzel párhuzamosan nyilvánvalóan a felhasználóknak is egy nagyobb biztonságot adhat, azáltal, hogy ez egy szabályozott környezetben történik. Nem gondolod, hogy Magyarország elpecsérelte az idejét és a lehetőségeit? Mert emlékszem, most bocsánat, hogy még ilyen hosszúra nyúlik ez a kérdés, de emlékszem ugye 2017-2018-ban, amikor még a kezdetekben én is részt vettem az Egyesületnek a munkájában, és én emlékszem, hogy ott beszélgettünk ilyen témákról, hogy egy micsoda lehetőség előtt áll Magyarország is, ugyanúgy, hogy a többi ország is ugyanezen lehetőség előtt áll, mi mégsem éltünk vele.
Nem könnyű a kérdés. Kettős a helyzet. Az uniós tagságunkkal én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy probléma volt az, hogy a jogalkotó óvatos volt. Mert mondhatom azt, hogy vannak jó nemzetközi példák, meg nemzetközi szinten is ugye elindultak platformok, és egy saját tagállami szabályozási keretben, vagy egy saját hatósági felügyelettel, és hogy a Mika megjelenéséig, vagy a gondolatának a megjelenéséig, vagy az első ajánlásainak a megjelenéséig ki tudták-e használni az országok az ebből eredő előnyöket, valószínűleg mondhatjuk azt, hogy igen, de hogy belépett a Mika, és most egy teljesen más dolgot kell csinálni, milyen a visszaható hatás, azt érdemes lenne megnézni. Mert most már mindenkinek egységes szabályok között kell működnie. Ha csak arra gondolunk, de lehet, hogy nem jó a példa, kérdezem a te véleményedet is, aki ugye a kripto kérdésekben benne vagy, hogy ugye itt volt a Binance esete, kiszedte a maga lehetőségeit, de utána jött egy szabályozás. És mi történt vele? És micsoda bírságot kellett fizetnie, ugye a pénzmosási szabályok be nem tartása okán. Tehát a kérdés kettős, a visszaható hatás az érdekes lenne megfigyelni, vagy hogy van-e ilyen tapasztalat nemzetközi szinten. A másik, és ezt én inkább az uniós jogalkotás felé egy érdekes kérdés, az az időfaktor. Tehát ugye a Mikára vártunk nagyon sokat, és közben ugye az AI Act meg már itt kecsegtett, de egy ilyen átmeneti lebegő állapotban, hogy majd 2 év múlva meg majd átgondolják, hogy a különböző intézmények véleményezése után ugye milyen lesz a végleges forma, de hogy ezekbe a lebegtető szabályozási helyzetekben nagyon nehéz működni. Ugye itt, hogy mi történik a hatályba lépéséig, most a hatályba lépés mondjuk a magyar szabályozásban is, ugye a elektronikus pénztokenekre, vagy eszközalapú tokenekre június 30, a további rendelkezésekre 2024. december, de vannak olyan hangok, hogy 2026 nyara. És hogy a lebegő jogi helyzetek, a hosszú idő tartam a hatályba lépésükre, én azt gondolom, hogy nem tesz jót a piacnak.
Ne, és ugye, bocsánat, hogy közbevágok, tehát, hogy igen, egyrészt beszélünk a Mikáról, de hogy mind a ketten jogászok vagyunk, tehát nyilván az ügyfeleink ezekkel a kérdésekkel bombáznak minket. És én is sokszor találom magamat egy olyan helyzetben, hogy itt van nekünk egy Mika, itt van nekünk egy AI rendelet, itt van nekünk közben egy Digital Service Act, itt van nekünk közben a pénzmosás elleni szabályozás, amiket ugye mind ezt a sok-sok jogszabályt nekünk együttesen kellene kezelnünk és néznünk ahhoz, hogy egy teljes képet kaphassunk.
És akkor ugye
ehhez képest, így van, ahogy mondod, a lebegtetés, és ugye milyen jó példa volt az előbb, ezt itt mielőtt elkezdtük a felvételt, ugye erről beszélgettünk, hogy a héten micsoda botrány tört ki a social media felületeken a legújabb pénzmosás elleni szabály megszavazása kapcsán, ugye, és a jogszabály még ki sincs hirdetve, mégis már úgy kapta fel a média ezt a hírt, hogy, hogy ez már hatályban van. Ugye itt arra gondolok, hogy az unhosted walletok betiltása, tehát hogy nem fogják megengedni, hogy self-custody walletekről beutaljanak a nagy kriptováltókra. És ugye ezzel szemben a valóság az, hogy ezt a törvényt még ki sem hirdették, majd csak 2027-ben fog hatályba lépni, tehát pontosan ez, amit mondasz, hogy egy annyira, hogy jogbiztonságnak kéne lennie, mégis szerintem nagyobb a jogbizonytalanság, mint valaha volt ezzel a rengeteg törvénnyel és rendelettel, amiket az utóbbi időkben meghozta.
Igen, és még ugye, amivel ki akartalak egészíteni a elosztott főkönyvi technológián alapuló kísérleti rendszerekről, ugye, ami a egyik komponense, hogy a DLT-n alapuló értékpapírokat ugye szabályozza, és ugye mit tehet ebben a helyzetben a cég, vállalkozó, magánszemély? Én azt gondolom, hogy és ez tényleg egy ilyen saját vélemény, hogy nagyon fontos a szándék. Milyen szándékkal akar ezen a területen egy adott cég működni? A tisztességes szándék szerinti működés, és azoknak a visszamegyek. Mondjuk mik a fő komponensei, ugye a tokenek meghatározása, meg hogy ki adhatja ki ezeket a tokeneket. Emellett a felügyelet kérdése, az engedélyezési követelmények, a fogyasztó és befektető védelem. Mi tartozik a védelmükbe? A garanciális szabályok. Na most, ha ezeket a főbb komponenseket megnézzük, és vesszük a tisztességes szándékot, akkor ha úgy kezd bele egy vállalkozás, hogy átláthatóan működik, adott esetben, hogyha nem tudja, hogy most akkor az adott tevékenysége engedélyköteles, nem engedélyköteles, akkor azt mondja, és erre nyitottak a hatóságok, hogy kér egy állásfoglalást. Uh-huh. Akkor bejelenti, ugye Magyarországon is van bejelentési kötelezettség a NAV felé gazdasági tevékenység végzése esetén, láthatóvá teszi magát. Leírja, most kriptoeszköz alapdokumentumban, fogalmazunk általánosan, leírja egy alapdokumentumban, hogy milyen garanciális szabályokat, vagy a tisztességes működéshez szükséges eszközöket, eljárásokat biztosít az ügyfeleinek. Tehát én azt gondolom, hogy lehet tisztességesen működni. Ezek az elvek jelennek meg minden törvény hátterében, és ezeket piaci működés esetén jó szem előtt tartani, és ez szerint működni. Tehát a tisztességes szándék szerinti működés nél szerintem a piaci szereplők erre készülnek.
Hát meglátjuk, hogy szerinted mi lesz a hatása a Mikának Magyarországon? Pozitív vagy ezzel kapcsolatosan?
Most ez érdekes. Én pozitív, mert én nagyon vártam. Pontosan azért vártam, mert ezeket a negatívumokat eloszlassa, legyen egy piactisztító hatása, legyenek alapelvek a piaci szereplők előtt, legyen egy szabályozott keret, legyenek fogyasztóvédelmi garanciák, prudenciális követelmények. Ez az egyik része. A másik része, amit sok tanulmányban lehet olvasni, vagy szakértői véleményezésben, hogy ugye a nagyoknak fog kedvezni. És mert például ugye az elektronikus pénztoken kibocsátója a hitelintézet lehet, vagy elektronikus pénzkibocsátó intézmény, eszközalapú tokennek ugye a jogi személy székhelye, tehát ugye unión belül kell székhelyen rendelkezni. Talán azt tudom mondani, hogy a harmadik eszköztoken, ami ugye se nem elektronikus pénztoken, és nem is eszköztoken, hanem ezek az úgynevezett utility tokenek. Uh-huh. Talán ez az az eszköz kategória, aminek a követelményei viszonylag egyszerűen teljesíthetőek. Tehát azt vetítik előre különböző tanulmányokban, hogy ugye lesz egy piac tisztító hatása. Én azt gondolom, ez mindenképpen lesz. És a másik része pedig az, hogy ugye a törvényeknek való megfelelés költségei, hogy melyik piaci szereplő tudja vállalni azokat a számokat, azokat az összegeket, amik ezekben a törvényekben rögzítve lettek. Talán mondom, ez a utility tokeneknél egy ott viszonylag egyszerűbb a kép. A másik része, hogy ami engem jobban izgat, hogy mi lesz a piac válasza. Jönnek-e új megoldások? Jönnek új megoldások. Itt is nagyon fontos, mert mondták, hogy akkor vannak olyan hangok, vagy visszajelzések, hogy akkor majd most mindenki NFT-zni fog, mert hogy az NFT nincs a Mika alatt, vagy a security tokenek nincsenek a Mika alatt. Hú nincs, azt azért elárulom, hogy ezért készültek.
Nem ilyen egyszerű.
Nem ilyen egyszerű, mert nagyon fontos, és amikor most készültem a beszélgetésünkre, meg is néztem, hogy a tartalom szerinti minősítés elvét fogják követni a hatóságok. Ami azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy a kibocsájtó milyen megnevezést ad a tokennek, a tartalmi jellemzőket fogják vizsgálni. És ami még nagyon fontos, ezért én javaslom, hogy azoknál a hatóságoknál, ahol állásfoglalás kérésre van lehetőség, a piaci szereplők vegyék igénybe, mert az adott ügyletnek a tartalom szerinti jellemzőit fogják meghatározni. És úgy fogják minősíteni az ügyletet, teljesen mindegy, hogy mi a kibocsájtó szándéka. NFT-k. Szintén ezen elv alapján, ha az NFT lesz, NFT lesz. Amit itt még egy ilyen pici érdekesség, hogy ugye attól, mert az NFT-nek egyedi azonosítója lesz, az még kevés. Az a jog, amit véd, vagy eszköz, amit véd, annak is egyedinek kell lennie. Uh-huh. Tehát, hogy erre is kell figyelni, mert én azt látom az indokolásában a Mikának, hogy ezért készülnek az esetleges kiskapuknak a kijátszására. És ezért nagyon fontos, hogy ezt mindig szem előtt kell tartani, hogy tartalom szerint fognak minősíteni, és forduljanak tájékoztatás kérés céljából a különböző hatóságokhoz a piaci szereplők. És hogy pozitív vagyok-e, az idő, megint csak az idő, hogy nem is, hogy a szabályozott környezet mikor fog kialakulni, hanem mikor fognak kialakulni a jó gyakorlati példák. Mikor lesz egy jó szabályozásnak megfelelő gyakorlati működés kialakul, vagy mikorra fog kialakulni a működés.
Most bocs megint, hogy beleszólok, de hogy...
Provokálj nyugodtan, mert látom. Látom az indulatot. Igen.
Igen, mert tudod, amikor elén kerül egy 500, több mint 500 oldalas jogszabály, akkor az már alapból nekem kinyílik a bicska zsebembe, hogy egy 500 oldalas jogszabály alapján hogy a francba jöhet létre egy jó standard, amikor végig se tudjuk olvasni ezt a törvényt, mert... mint ahogy mondom, 500 oldal, és akkor azzal, hogy végigolvasod, még sehova se jutottál, tehát hogy több hónapos munka előzi meg a segítő apparátus, tehát itt a szolgáltató szektorra gondolok, ügyvédek,
tanácsadók, igen.
Tanácsadók, könyvelők, és a többi, akik önmagukat felkészítik arra, hogy, utána konzultálni tudjanak erről a törvényről. Ez az egyik hozzáfűzni van. A másik pedig tök jó kulcsmondat volt, amit mondtál, a piac válasza. És lehet, hogy egyes hallgatókat untatom már ezzel, de hogy én láttam ennek a megnyilvánulását itt Máltán, amikor ugye ők nagyon korán is előremutatóan 2018-ban meghozták a VFA törvényt, a Virtual Financial Asset törvényt, amit nagyon nagy előszeretettel hasonlítanak a Mikához, és valóban nagyon sok tekintetben hasonlít is. Óriási várakozás, hype, konferencia, bődület és csődület erősítette meg, és ehhez képest a piac válasza az volt, hogy a mai napon, ha valaki felmegy az MFSZ-nek a honlapjára, és megtekinti, hogy az elmúlt 6 év során hány cég szerzett engedélyt máltai joghatóság alatt, hát akkor 10 alatti céget fog találni. Tehát, hogy ez a piac válasza, és nem fontolta meg az Európai Unió, nem tekintette ezt példának akkor, amikor egy pontosan ugyanolyan, sőt még bonyolultabb szabályrendszert megalkotott. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és Málta, hogyha Magyarországgal kell összehasonlítanom, rendkívül rugalmas, rendkívül nyitott gondolkodás, ami nyilván a piciségéből is származik, hogy minden lehetőségbe próbálnak belekapaszkodni, ami ide vonzhatja a cégeket, és innoválhat, és fejlődhet, és mégsem sikerült. Tehát nem ez a megoldás. Tehát ebből fakadóan én egy kicsit pesszimista vagyok.
Szerintem pontosan azért, mert a mondjuk a bizottság vagy a parlament mellett működő civil szervezetek is látják a problémát, és ugye nyitott társadalmi egyeztetésre is megküldik ugye ezeket, vagy kinyitják ezeket a jogszabálytervezeteket, ott lehet a hangot adni ennek. Az a baj, hogy ez azt sem segíti, hogy 24 hónap múlva felül fogják vizsgálni a MiKA gyakorlati alkalmazását. Hogy mégis a gyakorlatban működött, vagy nem működött. Gondolj bele, 24 hónap egy innovatív környezetben. És én a piacválasztás...
Mikor így változnak a dolgok.
Mikor... Egyik napról a másikra változnak a dolgok, és itt megyek vissza, megint oda, hogy itt a piac válaszában, én azt várom, hogy akkor elindulnak az új megoldások. Uh-huh. Elindulnak az új megoldások, és ezért mondom, hogy a tisztességes működési szándék, a tisztességes új innovatív megoldásoknál már a törvény ezek mögött, a jogszabály mögött meghúzódó alapelvek szerint menjenek a piaci szereplők. Mert ez lesz a lényeg. A
szándék, igen, igazad van. Igazad van ebben is. És egyet is értek.
Működjenek egy kicsit úgy, mintha szabályozott környezet lenne. Ha nem tudják, hogy most engedély, nem engedély, kérjenek állásfoglalást, tegyék magukat láthatóvá, tegyék a működésüket láthatóvá, tegyenek ki olyan marketing közleményeket, ugye a kulcs szó, megint a marketing közlemény, ne legyenek fogyasztókat megtévesztő információk, tehát ami egy hagyományos, tisztességes és szakszerű eljárást, ami ugye szintén alapelvként van megfogalmazva, egy tisztességes, szakszerű eljárás szerint ti működést feltételez, azt tegyék meg az üzleti működésük során.
Igazad van ebben, és maximálisan egyet is értek. Ugyanakkor, amire te is utaltál, ugye itt a pénzügyi teher, amit rátesz a szabályozás a cégekre. Az elején kiszorítja már azokat a kis startupokat, azokat az alapjáraton tisztességes üzletpolitikát folytató cégeket, akik nem képesek egyszerűen vállalni ezeket a terheket, mert egy dolog, hogy mi van a jogszabályban lefektetve ugye a különböző díjak, amelyek kötelezően fizetendőek a hatóságoknak, a jelentkezés, a fenntartás és a többi, de ezek mellett ugye nincsenek számba véve a jogszabályban azok a járulékos költségek, amelyeket ügyvédeknek, könyvelőknek, irodabérlés, hát és itt sorolhatom napestig, hogy milyen költségek vannak.
Ugye a prudenciális garanciákat ne felejtsük el.
És a biztosítás, így ahogy mondod, tehát hogy alapból egy olyan büdzsével kell indulnia egy induló cégnek, amelyre egyszerűen nincs lehetősége. Tehát ilyen értelemben már nem tisztességes maga a szintér, amit nyújt a rendelet, hiszen ki vannak belőle szorítva olyan kis szereplők, akik nem tudnak megfelelni egész egyszerűen. És igen, itt mondhatják azt...
A piac tisztító hatást.
Igen, tehát nyilván vannak olyan cégek is ezek között, akik valószínűleg, bár erős a feltételezés, hogy nem lennének tisztességesek, de mégis úgy gondolom, hogy kiszorít egy csomó olyan innovatív, előremutató projektet, aki nem képes megugrani a szabályozás pénzügyi terheit. Nyilván nem tudsz erre válaszolni. Itt, ez a jövő kérdés.
Nem tudok rá válaszolni, de egy ilyen elképzelés jutott most eszembe, hogy így előrevetítve. Ugye van ez a helyzet, meg hogy akkor ugye próbálkozzanak a utility tokenekkel, de ha nem azzal akarnak, és tényleg van ez a helyzet, hogy mit csináljanak a kicsik. Én azt gondolom, hogy a tagállami hatóságoknak itt jön be a szerepe. Egyrészt, ugye az Egyesület is egy érdekes helyzetben van most, hogy dolgozik piaci szereplőkkel, egyébként ugye a blockchain koalíciónak is a tagja, a szabályozást néz, hatóság felé visszamutat, és itt még hagy hozzam be, hogy a pénzügyminisztérium mögött működő KKVH ZRT-vel is együttműködünk. A KKV-ház célja szintén a KKV-szektor támogatása, edukációja, és egy kicsit a piaci szereplők és a hatósági kormányzati oldalnak az összehozása. Az egy nagyon előremutató dolog, hogy nyitottság van a párbeszédre hatósági oldalról, és azt gondolom, hogy a blokklánc koalíciónak is a jogállása, a KKVH ZRT-nek a működése lehetőséget ad arra, hogy a hatóság kezelje ezt a helyzetet. Tehát tagállami szinten dolgozzon ki egy gyakorlatot arra, hogy ha valóban, ugye, megvizsgálva, megalapozottan van egy tisztességesen működni kívánó startup, akkor az ő kezelésük hogyan történik? Uh-huh. Vagy az ő támogatásuk hogyan történik állami oldalról és gazdaságfejlesztési szempontból? Uh-huh. És talán itt a közös párbeszéd, az erre vonatkozó gyakorlat kialakítása segítheti őket abba, hogy az országban gazdaság ösztönző szerepet töltsenek be, és valahogy orvosoljuk ezt a helyzetet. Talán azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás lehet, hogy
jó, ez biztató.
Támogatják. Én itt most megígérem neked, hogy ha lehetőségem lesz erre, akkor mindenképpen ennek utat nyitunk, ennek a párbeszédnek, mert nagyon sokat beszélünk róla a lehetőségekről, kockázatokról, pozitív-negatív hatásokról, és talán ezt el tudjuk vinni a jogalkotók vagy a kormányzat felé, hogy legyen egy ilyen gyakorlat, és ha majd egy fél év múlva újra beszélgetünk, akkor remélem, hogy jó gyakorlattal. Rendben.
Na térjünk kis át, akkor most, hogy a gyakorlatról ennyit beszéltünk, térjünk át a gyakorlati oldalra egy kicsikét, ami ugyan nem szűken kriptó, de a digitalizációhoz mindenféleképpen köze van. Miről szól a Digital Tech Edi program?
A Digital Tech Edi program a KKV szektor digitális fejlődésének a támogatását célozza, egy három irányú szolgáltatási portfólióval, képzésekkel, rendezvények tartásával és az egyéni tanácsadásokkal. A Digital Tech eddig öt területen működik, blockchain, fintech, üzletfejlesztés, oktatás, technológia és kiberbiztonság. Egyébként Magyarországon ötedik van, az adat, a HPC, az Agrár eddig, a Digital Tech eddig, és a mesterséges intelligencia eddig. Az innovációs, az Európai Innovációs Központok létrehozásával az Európai Unió célja az volt, hogy Európa megerősödjön a két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Kína között, ezért az EDIC-ek létrehozásának a fő célja egy hálózat kialakítása, tehát hogy a magyar edikek együttműködjenek például a lengyel edikekkel, vagy szlovén edikekkel, tehát hogy ki alakuljon az Európai Unióban egy ilyen hálózat, mert nyilván nem minden innovációs központ rendelkezik azonos tudással, azonos skillekkel. És ahogy most, ugye mostanában látjuk a piaci trendeket, hogy a technológiák közötti szinergiák fogják a digitalizáció szintjét, új szintjét elhozni. Gondolok itt a mesterséges intelligencia és blokklánc összekapcsolódására, de majd erre kitérünk. És igazából a utat nyitva egy ilyen gazdasági együttműködésre, hogy fellendítsék ugye a nemzetközi piacra lépését az egyes országoknak. És itt a Blokklánc Magyarországi Egyesület, a Digital Tech EDIC-ben a 11 konzorciumi partnerből az egyik. Együttműködünk a Blokklánc oldalon a Budapesti Műszaki Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemmel, az EduTUSZ-tal, a Debreceni Egyetemmel, további civil szervezetekkel, fejlesztési ügynökségekkel, mint a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, a Primum Alapítvány, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből, és az IVS-szel, az infotérrel, tehát ugye minden...
Jó, széles a kör!
Minden területről vannak képviselők, és próbáljuk a KKV szektort segíteni. Ez nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést, és itt a kulcsszó nálam az egyéni tanácsadásom van. És miért? Ugye innováljunk. Használjunk blockchain-t, mesterséges intelligenciát és különböző...
Ja. Könnyű mondani.
...innovációkat. És akkor az van, de tehát nem csak a KKV szektorban, a nagy cégek visszajelzései is hasonlóak, hogy akkor most ruházzunk be mesterséges intelligenciába, és végül a projekt megakad, és sokszor halljuk azt a visszajelzést, hogy... csak ugye költségeket teremtett. A beruházásnak végül is nem lett haszna. Ezért azt mondjuk, hogy amikor egy projekttervezés történik, akkor egy adott cég legyen tisztába a működési folyamataival, az infrastruktúrájával, forduljon szakértőhöz, tehát hogyha mondjuk hozzánk fordul egyéni tanácsadásra, akkor mi azt vizsgáljuk, hogy a cégnek egyedileg milyen technológiára van szüksége, milyen innovációra, és a legfontosabb, hogy a működésében hol, az üzleti modelljében hol. Hol tudunk neki az innovációval új üzleti modellt, vagy akár egy új szolgáltatást teremteni, hol tudjuk digitálisan fejleszteni, mert azt is ki lehet mondani, hogy egy adott cégnek nem a blokkláncra vagy mesterséges intelligenciára van szüksége, de szüksége van folyamatautomatizációra valamilyen más technológiával. Ugye itt is bejönnek a költségek. Nagyon, nagyon fontos erről beszélni, és egy fontos piaci trendre szeretném felhívni a figyelmet. A Digital Tech Edik keretén belül ugye a tőkebevonásra is biztosítunk lehetőséget, ami lehet pályázatok, vagy a Primum alapítvány tagja az Enterprise Europe, European Enterprise Networknek, az EN hálózatnak, ahol aminek nagyon fontos küldetése a szervezetnek, hogy segít nemzetközi partnert találni egy adott cégnek. A Primum alapítványa az egyik magyarországi vezetője, és segít finanszírozási forrásokhoz hozzájutni. Nagyon fontos. A másik ugye a kockázati tőke, angyalbefektetők, és az egyik szívügyem a közösségi finanszírozás. Már azt gondolom, hogy a Mika ezt is fogja érinteni, de ez majd egy következő beszélgetésünknek a témája lesz. A közösségi finanszírozásnál ide behoznám a token alapú közösségi finanszírozást, mert az a trend mutatkozik meg nemzetközi szinten is, és már a világgazdaság oldalán is olvastam hasonló cikket, hogy a közösségi finanszírozás erősödik a kockázati tőke és az angyal befektetésekkel szemben. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Maguk az angyal befektetők és a kockázati tőkések is a saját befektetésen túl vizsgálják ugye azt, hogy a magánszemélyek vagy kisebb szervezeteknek is ugye lehetőséget biztosítani, hogy részt vegyenek nagyobb projektekben. Tehát most van, tehát kezd a közösségi finanszírozás jelentősége megerősödni. Ugye ennek még azért a gyakorlatban való működésének is szintén idő kell, és kellenek a gyakorlati jó példák, de van erre is lehetőség. Tehát ami nagyon fontos most az ökoszisztéma kiépülésével és ezekkel a projektekkel, hogy itt van a piaci szereplők számára a segítség. A szakértői segítség, a szakértői mentorálás, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy nézzen utána ezeknek a programoknak. A mi elérhetőségünk a www.digitaltechedik.hu oldalt. Nézzék meg ezeket a lehetőségeket, jöjjenek el egyéni tanácsadásra. Mert ami még a legfontosabb dolog, hogy ezek a szolgáltatások térítésmentesek, ugye a Digital Tech Edik programok társfinanszírozással valósultak meg, az Európai Unió mellett a Magyar Állam is támogatja ezeket a projekteket és a magyar kis- és középvállalati szektort, és a térítésmentesség azt jelenti, és ez is egy nagyon fontos dolog, mert sajnos az a tapasztalat, hogy nincsenek benne vele tisztában a cégek, hogy a cégek részére rendelkezésre áll egy de minimis támogatás, ami 2024. január 1-től 300 000 euró, amit ugye fejlesztésekre lehet fordítani. Érdemes a könyvelőktől erről további információkat szerezni a cégekre, mert nem kell pályázni erre az összegre, ez egy virtuális keret, minden cég számára elérhető, és ha már itt van, érdemes ezt a lehetőséget ilyen támogatásokra, vagy mentorálásokra, tanácsadásokra felhasználni. Már csak azért is, hogy ebben a nagy hangzavarban tudják a cégek a saját útjukat, hogy nekik az innováció saját részükre, vagy számukra mit jelent. És ez nagyon-nagyon fogja őket segíteni. Mert ugye a verseny nagyon erős, amikor ugye mondjuk van egy cég, aki azt mondja, hogy ő nem akar innoválni, mert ő egyébként teljesen rendben van, jól működik, piaci pozíciója erős. Csak a piacot már nem csak a lokális piacra kell leszűkíteni, hanem a régióra, hanem nemzetközi szintre. És nem tudom, hallottál-e róla, hogy a Temu, ugye belépte Magyarországra, tarolja a piacot.
Igen.
Olvastam. Tehát a verseny, amit ezzel mondani szeretnék a piaci szereplők felé, hogy abban gondolkozzanak, hogy a külső versenytársak is piacnak tekintik Magyarországot.
Így van, tehát őnekik is ezt kell tenniük, vice versa.
Így van, és ezért fontos az, hogy ha kis lépésekben is, de elinduljanak a felzárkózás útján, mert az való igaz, bár ugye sokan már elcsépeltnek tartják ezt a mondatot, hogy aki kimarad, lemarad, sajnos való igaz, ez való igaz.
Hogy ez sokszor már bebizonyosult.
Sokszor bebizonyosodott, így van, hogy ez lesz a hatás.
Jó, el fogjuk helyezni egyébként a leírásban a honlapot, amit említettél, hogy hol lehet jelentkezni a programba. Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. Azért te mozogsz a KKV-k között ténylegesen. Mennyire látod egyébként rossznak a helyzetet? Milyen a digitalizációjuk foka a KKV-knak jelen pillanatban? Jó, köszönöm a választ! Tehát milyen a digitalizáció foka? Nagyon, nagyon sok munka van a felzárkóztatásig, vagy azért vannak pozitív példák?
Vannak pozitív példák, nagyon pozitív példák is.
Mert ugye, bocsánat, azt hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy itt a kis és középvállalkozásokról beszélünk, tehát senki se képzeljen el nagy multicégeket, akik nyilván a digitalizmus csúcsán vannak, ha szabad így fogalmaznom, de hogy a kis és középvállalkozások azért látjuk szerintem napi szinten sokan, hogy akár egy online rendelés, ha lehetőség van ilyenre. Nem, és hát egyéb alapdolgok is hiányoznak sok cégek.
Inkább azt mondom, hogy nem az a baj, hogy mi a helyzet. Talán inkább az a negatívum, hogy a gondolkodásmódban van egy negatívum.
Tehát a kezdeményezőkészség hiányzik gyakorlatilag.
A kezdeményezőkészség hiányzik, és a nyitottság arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Uh-huh. Ha ezt egy vállalatvezető elfogadja és elindul, akkor nagyon-nagyon sokat lehet tenni a fejlődés, vagy a fejlesztések, vagy az állapotnak a javításában. Nagyon. Azzal, hogy nyitottá válik, hogy érdeklődik, hogy meglátja, hogy mi az útja, elindul az úton. És ugye ez mindig belefutunk ezekbe a finanszírozási kérdésekbe. Nekünk nem akarok hazabeszélni és nagy reklámot csinálni, de elindult a Digital Tech Edik keretén belül egy tőkebevonási lehetőségek elnevezésű workshopunk, ahol közel legutóbbi alkalommal, a debütáló alkalmunkkor közel 2 órán át mutattuk be a finanszírozási lehetőségeket. Tehát tájékozódjanak a cégek a lehetőségek iránt, mert van, és hogyha elindulnak a lehetőségek felé, az nagyon sokat fog javítani a helyzeten.
És ez a végszavunk, és elengedlek, mert rengeteg munkád van, ahogy kihallottam ebből a beszélgetésből, úgyhogy semmi időd nem maradt. Nagyon szépen köszönöm,
hogy azt szerintem
nagyon sokat tanultunk belőle, mint ahogy mondtam, elhelyezzük a linket a leírásban, és visszavárlak egy következő beszélgetésre.
Rendben, fogok jönni. Nagyon köszönöm.